kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Miskolc városa megvásárolta az egykori diósgyőri acélművek területének egy harmadát, amely magában foglalja többek között az úthálózatot is, közölte a Borsodi Vármegye székhely önkormányzata. Azt írják, a tranzakció a végelszámolás alatt álló Ökofer Kft. Vagyonelemei közül valósul meg, a megállapodás a Bükk városa program keretében kormányzati támogatással jött létre. Hozzátették, a város hosszú évtizedek után saját kezébe veheti a több mint 100 hektáros iparterület jövőjének alakítását. Közölték, a tulajdonszerzéssel Miskolc olyan jogi és fizikai pozíciót szerzett, amely lehetővé teszi azt, hogy a város végre rendezze, fejlessze és fokozatosan új funkciókkal lássa el az egykori ipari zónát. Úgy fogalmaztak, a döntés fordulópontot jelent Miskolc életében, mert a város már nem külső szemlélője, hanem aktív alakítója lehet a DAM terület jövőjének. Az önkormányzat célja, hogy a terület rendezése során egyszerre érvényesüljenek a gazdasági, környezetvédelmi és városfejlesztési szempontok. A cél egy olyan több funkciós, fenntartható városi tér kialakítása, amely hosszú távon is hozzájárul Miskolc gazdasági és társadalmi megerősödéséhez. A jogállam működéséhez minden korában elhivatott lelkiismeretes, felkészült jogász szakemberekre van szükség, mondta Súlyog Tamás köztársasági elnök a Polgári Közjegyzőség 150 éves jubileuma alkalmából szervezett konferencián. Az államfő hozzátette, olyan emberekre van szükség, akiket a közjegyzői kar 1875 óta ad Magyarországnak, akiknek szakmaiságához, figyelmességéhez és pártatlanságához kétség sem fér. Olyan közjegyzőkre, akiknek a hitelesség őreiként valódi iránytűjük az igazságosság, hangsúlyozta. Súlyog Tamás emlékeztetett, 150 évvel ezelőtt Magyarországon az egész jogrendszer megújult, a hatályba lépő új törvények először a bíróságok, majd az ügyészek, 1875-től pedig a közjegyzők és az ügyvédek működését szabályozták. A közjegyzőkről szóló törvény megteremtette a polgári közjegyzők hivatásrendjét. A közjegyzőség a nemperes igazságszolgáltatás megtestesítőjeként az egyik fő tartó pillér, alkotmányos rendünk fontos része lett, fogalmazott Súlyog Tamás. Október 15-én jelenik meg a versenyképes járások program 2026-ra vonatkozó pályázati felhívása. A rendelkezésre álló keret az ideihez hasonlóan ismét 65 milliárd forint lesz, jelentette be Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta, a program továbbra is nagy mértékben támaszkodik majd az önkormányzatok által elfogadott projektlistákra, a már elkezdett projektekre. Célunk, hogy az év első hónapjaiban már meg tudjuk kötni a megállapodásokat, a támogatási szerződéseket, és adott esetben a pénzt is oda tudjuk adni az önkormányzatoknak a projektek finanszírozására, fogalmazott. Hozzáfűzte, nem zárkóznak el attól, hogy közép és hosszú távon akár a versenyképes járások programot, de akár a teljes önkormányzati rendszert még inkább hozzáigazítsák az önkormányzatok, polgármesterek és önkormányzati képviselők igényeihez és elképzeléseihez. Baranyában 27 bérlakás létesül a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat felzárkózó települések programjának részeként, közölte a szervezet. Közleményükben jelezték, hogy eddig a program keretében országszerte 13 vármegyében 100 szociális bérlakásba költözhettek be rászoruló családok, Baranyában pedig 27 ingatlanban hoznak létre számukra új komfortos otthont. A Szeretett Szolgálat Baranya vármegyében 9 településen alakít ki bérleményeket, jelenleg a beruházások előkészítése zajlik. A bérlők döntő többsége munkaviszonnyal rendelkező alkalmazott, kisebb részük közfoglalkoztatásban áll, vagy alkalmi munkával kiegészített, rendszeres jövedelemből él, fogalmaznak. A családok 5 évig maradhatnak az ingatlanban, olvasható a szervezet közleményében. Sport. Kós Hubert 1 arany és 1 bronzérmet nyert a rövidpályás úszó világkupa sorozat első napján. Az Indiana állambeli Carmelben zajló viadalon a 22 éves olimpiai bajnok főszámában 200 méter háton rendkívül magabiztosan diadalmaskodott. A magyar versenyző az előfutamban 100 méter vegyesen 52,11 század másodperces országos csúcsot úszott, a fináléban pedig ezt még tovább javította, nem is kicsivel, hiszen ezúttal 51,29 század másodperc alatt csapott a célba. Végül az időjárásról. Nagyobb eséllyel északkeleten, illetve az északalföldön alakulhat ki, helyenként kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között, Szabolcsban 13 és 15 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Sörét, tarka színén, minden eltakar az ősz. Mi várunk hűvös kábulatban, elment a vándor,
fecskék darva, elkísérték. Elmenne messze, hol a fűzdölcs az égkék, hol nem tudják mi a hó. A nyár forró és mozdulatlan, elmentek messze, mert ott a szívekbe nem költözik a tél. A vándors, a darvak most mind arra várnak, hogy elmúlik a tér, s újra visszatérnek a lángok, a fények, szívünkbe új remények mind visszatérnek. Régen elfelejtett emlékek égnek, ha a tavasz közelít. Elmentek messze, mert ott a szívekben nem töltözik a tél. A vándors, a darvak most mind arra várnak, hogy elmúlik a tér, s újra visszatérnek a lángok, a fények, szívünkbe új remények mind visszatérnek. Régen elfelejtett emlékek égnek, ha a tavasz közelít.
Évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Alig két hónappal a világosi fegyverletétel után 1849. október 6-án Aradon kivégezték a szabadságharc 13 tábornokát, és ugyanezen a napon Pesten az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, Batthyány Lajost is. A szabadság mártírjai évekig jeltelen sírokban feküdtek. Az aradi vértanú kivégzésének napját 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították. Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban az október 6-án Aradon kivégzett 13 tábornokról, gróf Batthyány Lajosról, valamint a szabadságharcot követő megtorlásról beszél dr. Papp József történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára. Ha tehetik, tartsanak velünk!
konkrétan ezt a 13 embert nem kapcsolja össze egy közös szál, nem egy csapattestnek a tagjai, nem egy helyen teszik le a fegyvert, nem egy alakulat. Egyszerűen annyi, hogy ezt a 13 embert egyszerre fogják el. Egy helyen raboskodnak Aradon, és ugye az ő ügyüket egyben lehet kezelni. Gyakorlatilag a tábornokokat, akiket ezelőtt elfogtak, ezt a néhányat, azt előttük kivégezték, és utána néhányan maradnak még mögöttük. Tehát a többség, a tábornoki kar jelentősebb része, azt nem sikerül elfogni. Például egy Guyon Richardot, egy Bem Józsefet nem tudnak elfogni, ők értelemszerűen az emigráció útját választották. Ők viszont a fegyverletételeknél vesznek részt. Ugye nyilvánvalóan a magyar hadsereg bizonyos alakulatai olyan helyzetben voltak, hogy a határhoz vagy nem hátrálhattak ki, vagy nem volt szándékukban kihátrálni, mert erre a terrorra senki nem gondolt komolyan. Itt úgy álltak hozzá, hogy ők végül is parancsot teljesítő emberek, akik nem követnek el emberiség ellenes bűnöket, nem kell magukat valami borzalmas bűnöktől mentegetni, egyszerűen a politikai hatalom törvények alapján parancsokat adott nekik. Ők erre fölesküdtek, hogy ezeket a parancsokat végrehajtják, ergo ez az ő munkájuk, feladatuk. Ezt megcsinálták. Leteszik a fegyvert, utána semmi probléma nincsen, hiszen befejeződött a háború. Hogyha valakit halálra kell ítélni, akkor az a vezér. Legalábbis a katonai fővezér, vagy legalábbis a politikai vezető. A világosi fegyverletétel során ugye jelentős részük ott teszi le a fegyvert, orosz csapatok előtt, őket ezért fogják akasztani. Ugye a világosi fegyverletétel során Görgei Artúr visszaemlékezésében benne van, ő arra számít, hogy tehát akik az ő parancsait teljesítik, ővelük nem lesz semmi komoly megtorlás. Néhány évet esetleg ülniük kell egy börtönben, és utána ezzel vége. Akit a megtorlás érint, az ő, Görgei Artúr, mert hiszen ő a fővezér ennek a csapattestnek, másrészt viszont ő hadügyminiszter volt a Szemere kormányban, és a minisztereket, hogyha elfogják, akkor ők politikusnak minősülnek, és őket kivégzik. Na most ezért történik az, hogy Miklós cár Görgeinek kér kegyelmet. Mert hát, ha Görgei kegyelmet kap, akkor értelemszerűen a többieket nem lehet kivégezni. Ferenc József ugye nem teheti meg azt, hogy Miklós cárnak az ilyen nyílt kérését megtagadja, ezért Görgei Artúrnak kegyelmet adnak. Érdekes kegyelem ez, nem végzik ki, de egész életében viselheti ugye a vádat, hogy ő árult el a hazát, ugye, aminek nincsen jogalapja. Az a fiatalember 31 éves, 1916-ig él, hordozza magán az árulásnak a vádját, meg a gyanút. Most tehát ő kegyelmet kap, a többiek viszont halálos ítéletet. Erre nem számítanak. Batthyány is, amikor Deák mondja, hogy meneküljön. Tehát még nincsenek ott az osztrákok, meneküljön, legalább Debrecenbe, vagy hogyha nem Debrecenbe, akkor menjen külföldre, mert baj lesz. És erre Batthyány annyit válaszol neki, hogy azt a néhány évet kibírom. Maximum néhány évre csukhatják le azért, mert október 8-a után köz nemzetőrként részt vesz a harcokban, egyszerűen bevonul nemzetőrként is elmegy harcolni, majd utána lováról leesik, eltöri a kezét, megválasztják országgyűlési képviselőnek, és teljesen sima országgyűlési képviselőként van ott az országgyűlésen. Ugye a Hajdan volt miniszterelnök. Őt amiért bíróság elé lehetne állítani, az egy nemzetőri szerep, nem tisztként, nem köznemzetőrként, meg egy átlagos országgyűlési képviselőség. Mert ezt csinálja október 8-át követően. Most ezért, mondja Batthyány, néhány év jár csupán, esetleg. De hogy halálos ítélet, arra senki nem számít. talán ezt már mondtam, 130 körül van a kivégzetteknek a száma. Határozottan meg kell azt mondani, hogy a bíróság ítélettel kivégzetteknek a száma. Mert ugye a harci cselekmények közben jó néhány olyan eseményről tudunk, amikor úgynevezett lekaszabolás történik. Tehát elfogják a hadifoglyokat, és lekaszabolják őket. Cserép falu lakosságát is ilyen atrocitások érik az oroszok részéről. Utána jönnek, hogy akiket várfogságra ítélnek. Ugye ez a várfogság, ez lehet 5 év alatti, akkor egy olyan 1,2 kg-os vassal kell, tehát bilincsben kell járni az embernek. Ha 5 év fölötti, akkor ez a bilincs ez duplája. A legkegyetlenebb az a sánc fogság, amikor nem is a várban, hanem a vár körüli sáncokban helyezik el őket, ilyen kis kazamatákban, és ott kényszermunkát kell végezni, tehát rabruhát kapnak, a kopaszraborot válják a fejüket, és sáncmunkát kell végezni, vagy hólapátolás, bármi, ugye, ami akad, kényszermunkat. És ők rabkosztot kapnak. Plusz ugye egy fizikai megsemmisítés, előbb-utóbb éhen fog halni, és elpusztul a sáncban. Akik a börtönben vannak, azok önmagukat elláthatják, tehát kívülről behozhatnak nekik élelmet, plusz ugye saját polgári ruhájukat hordhatják, tehát ez egy jobb körülmény. Most, hogy hány embert ítélnek ilyen fogságra, azt a történet tudomány nem tudta teljesen pontosítani, 6-700-ra tehető az ilyen típusú embereknek a száma. A következő kategória, ugye az állásukból eltávolítottaknak a kategóriája, ez is nagyon kellemetlen lehet. Tehát a rangnak megfelelően bocsátják el őket az állásukból. Az alacsony beosztásúak között statáriális jelleggel, tehát mindenféle ok nélkül kiválasztanak egy embert, mondjuk egy adott iskola tanári karából, és akkor kiválasztanak egyet, nem indokolják, hogy miért pont őt távolítják el, eltávolítják, a többi ugye ezáltal ugye rettegni kezd, és ugye fél a fönnálló hatalomtól. Ilyen purifikációs eljárás alá vont személyeknek a száma olyan 2500-2600 körül van. Jelentős részüket eltávolítják állásukból, de ezeknek ugye megrettentő funkciójuk van. Ezt követi az úgynevezett kényszer sorozás. Volt honvédeket, tehát nem a tábornokokat, hanem a tábornokok alatti honvéd csoportot besorozzák az osztrák császári királyi hadseregbe közlegényként. A becsések szerint a magyar honvédségnek 35-40%-át sorozzák így be. 170 ezer emberrel kell számolni, ugye ennek a 40%-a 60 ezer környékén van, tehát ez egy igen jelentős szám. És ezeket az embereket ugye elviszik hazánkon kívülre, Észak-Itáliában szolgálnak, és egy olyan 2-3 éven belül leszerelik őket, ugyanis állandó probléma van velük, más mentalitáshoz szoktak, lázításnak minősítik bizonyos megszólalásaikat, és ezért vagy hazaengedik őket általában, hogy a gazdagabbaknak 500 forintos kauciót kell fizetni, és akkor jöhetnek, tehát megvásárolhatják a szabadságukat. Most tehát ezek a kényszer sorozottak, ezek viszonylag hamar visszatérnek, és akik viszont börtönben vannak, azoknak meg kell várni az 1857-es amnesztiát. Az amnesztia az nem csak a ítélet eltörését jelenti, hanem visszaadják az elkobzott javakat. Méghozzá az 1849-től számított jövedelmet is odaadják nekik kamatostól. 1857-es amnesztia az, amely bizonyos szempontból helyreállítja a rendet, de hát, hogy itt hűségesküt kell tenni, például Kossuth Lajos soha nem fog hazajönni, azért nem jön haza, mert ő neki Ferenc Józsefre kellene hűségesküt tenni, erről nem hajlandó. A tábornokok, a kivégzettek, az ártatlanul meghurcoltaktól mai értelemben véve soha senki nem kér bocsánatot, mármint a hatalom résztvevői közül, az akkori hatalom résztvevői közül a feledés vágya kell, hogy borítsa ezt az aradi és egyéb eseményeket. Feledés vágyra borítja. Ugye nagyon érdekes dolog az, hogy a 19. század végi magyar nemzeti folklórban, tehát itt a parasztportákon, ugye két személynek a képe szokott volt általában kint lenni. Az egyik Ferenc József, a másik pedig Kossuth apánk. Ez a két ember valamilyen szinten egymás mellé kerül. Az a két ember, aki a másiknak soha nem bocsájt meg. Mondjuk Ferenc Józseffel kapcsolatban tudni kell azt, hogy ő soha nem gyakorol önkritikát maga fölött, sőt, köztudomás, hogy dolgozó szobájában hálószobájában aradi kivégzéseket ábrázoló képek találhatók. Tehát ő ezt így elfogadja. Tehát ott van a két litográfia, és ott vannak a birodalmat megmentő személyeknek a képei, akiket nagyon kedvel, Jelasics, Windischgrätz, Hajnau, Radetzky. Nemzetközi közvélemény az kettős. Ugye egyrészt rendkívül nagy felháborodást váltanak ki az események, nem is csak a honvéd tábornokoknak a kivégzése, az is természetesen, hanem polgárhölgyek megvesszőzése brutális körülmények között, ugye ez az akkori erkölcsi felfogás szerint egy bestiális cselekedet, tehát amikor egy nőt megbotoznak, és ugye úgy ruhátlanul hazaengednek. Ennek a hölgynek a férje öngyilkos lesz szégyenében. Ez egy olyan bestiális dolog volt a kor felfogása szerint, hogy óriási. Másrészt viszont, ugye mondom, a hivatalos körök, ugye mondjuk a brit kormány, a francia kormány, porosz kormány nem szólnak közbe. Tehát nincsen diplomáciai jegyzékváltás. Sőt, ugye amikor a szabadságharcot leverik, akkor az oroszokat úgy engedik be Magyarországra, mert azért nyilvánvalóan nagyobb hadsereg mozdul ki Oroszországból 49-ben, mint amekkora Napóleon ellen, tehát ez nem egy egyszerű ügy, hogy oroszok bejönnek Közép-Európába, mi van, hogyha nem mennek ki, tehát ez már abban az időszakban is egy fontos kérdés. Ezt a francia és a brit kormány beleegyezik ebbe, egyetlen egy megkötéssel azt mondják, hogy végezzenek gyorsan. Palmerstonnak, a brit külügyminiszternek, akkor a miniszterelnöknek a szájából hangzanak el ezek a szavak az orosz követ előtt, hogy végezzenek gyorsan a magyar ügyel, és ami ezt követi, az belügy. Tehát, hogy mit csinálnak az osztrákok, az belügy. Az, hogy mit ír a sajtó, az meg már nem a hivatalos politikának a szintere. Ez egy ilyen érdekes kettősség, amit talán a történelemben többször előfordul, és ezen érdekes úgy elgondolkodni.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az 1849. október 6-án Aradon kivégzett 13 tábornokra és gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre emlékeztünk, dr. Papp József történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára segítségével. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Somosvári Eszter Anna, a mai Közelkép című műsor szerkesztője. Folytatjuk beszélgetésünket Somoskői Viktorral, a Heves megyei levéltár igazgatóhelyettesével, alias Stian Skáldal, az Avalantia regények szerzőjével.
Ami nekem megint csak tetszett a világ felépítésébe, illetve a világalkotásba, azon kívül, ahogy a természetleírásokat említettük, hogy olyan új fajok jelennek meg, amik nálad vannak egyedül. Tehát, hogy nem csak a történet, nem csak a világ, hanem azt be tudtad népesíteni olyan lényekkel, amik abszolút szintén a tieid.
Ezzel egy kicsit vitatkoznék, mert tényleg van egy-két olyan faj, amit ugye én találtam ki, vagy én alkottam meg, de nagyon sok másnak azért van előzménye. A mítoszokban, mitológiákban, legendákban fellelhető teremtményekről van szó, és egy kis kutatómunkát is végeztem ezek ügyében, meg ugye érdekelt is a téma, és úgy akartam ezeket megalkotni, ezeket a teremtményeket, hogy az adott kultúrkörhöz, vagy mond a világhoz azért valamennyire hű legyen, meg ugye azokból is meríteni. Ugye van olyan lény, ami több kultúrkörben is előfordul, néha teljesen más szerepkörben, vagy más vonásokkal, de ezekből mind-mind tudtam úgy meríteni. És valahogy, ha lehet ilyet mondani, így érzem hitelesnek, ha lehet ilyet mondani tényleg egy ilyen csodálatos, kitalált teremtményre.
Mindenképpen, de ez ugyanaz, mint a hősöknek, hogy kell nekik egy háttértörténet, hogy az ember tudjon azonosulni, hogy lássa a motivációit, és így tovább. Hogy ez hogy ismeri meg, ez megint egy másik kérdés, meg technika kérdése, hogy az ember hogy adagolja az olvasónak, de szerintem ugyanez érvényes a lényekre is. Tehát például a rímuloknak a története, hogy ezt részletesen leírod, hogy alakultak, stb. Nyilván ez ember találhat hozzá párhuzamot más mitológiákban, de akkor is az ad egy saját ízt, egy saját hangulatot az egész világodnak.
Igen, azért ez is egy szempont volt, mert ugye nagyon sok hasonló műfaj kötet van most így a könyvpiacon, illetve a múltban is rengeteg ilyen jelent meg, és azért a szerző így törekszik egy kis egyedi ízt adni a saját világának, meg egyfajta belső igény is ez, hogy akkor legyen olyan, ami csak az én köteteimre jellemző, valahogy ez így alakult.
De ez fontos is, mert tényleg, ahogy mondtad, most már úgy van, hogy bemegy az ember, és akkor három polc fantazi minden könyvesboltba. Ez ugye szerintem, amikor mi elkezdtünk még ezeket olvasni, nagyon nem így volt, hanem úgy kellett keresgélni, illetve mentünk az adott tematikus könyvesboltba, hogy onnan meg tudjuk szerezni, amire szükségünk van. Hogy látod, mennyire nehéz kitűnni?
Egyre inkább. Ugye szűkül kicsit az olvasó réteg, illetve az olvasó réteg, aki rendszeresen olvas, vagy elkötelezett egy műfaj iránt. Meg ugye a műfaj is nagyon bővül, már nagyon, hát óriási kínálat van. Ugye maga a fantasztikus művekből, úgyhogy egyre nehezebb, ugye nem is beszélve a könyvpiacnak, ugye a rengeteg megjelent, évente megjelenő rengeteg kötetéből, ugye elvesz az ember ezekben a sok címben. Én magam is tudom, hogy egy sor könyv van, amit még szeretnék kiolvasni, és a lista az nem, hogy fogyna, hogy inkább bővül. Talán nekem egy picit azzal volt szerencsém, hogy ez a műfaj, ez a nevezzük még epikus, vagy high fantasynek, vagy klasszikus fantasynek, ez talán most visszaszorult. Talán most ez nem nincs annyira jelen a könyvpiacon. Van egy kis ilyen nosztalgia faktor ezekben a kötetekben, mert ez a műfaj nálunk inkább a 90-es évek, meg 2000-es évek első fele ekkor virágzott, és most valahogy inkább így visszaszorult. Én meg annak örülök, hogyha mondjuk olyan fiatalokkal tudom megismertetni ezt a zsánert, akik még nem nagyon találkoztak ezzel, mondjuk a Gyűrűk Urán kívül, vagy Eragonon, vagy néhány nagyobb címen kívül nem nagyon találkoztak ilyen kötetekkel, és akkor nekik tudok egy újdonságot adni. Az idősebb generációnak meg talán ilyen jó eső nosztalgiával hathatnak ezek a kötetek.
Igen, mert én is, ahogy néztem, most nagyon elment ez a nagyon fiataloknak szóló fantasy irányba, angol szerz nyelvterületen ugyanúgy, mint ahogy magyarul. Tehát, hogy nagyon sok olyan fiatal magyar szerző, aki elkezd fantasyt írni, az mindenfelé fordul. Aztán, hogy ez kinél belső kívánság, kinél valami más, ezt ugye nem fogjuk mi eldönteni, meg megtudni. Viszont, ahogy említetted, igen, tehát valóban ennek a stílusú fantasynek a 2000-es évek elején szerintem akkor jelentek meg a Gemmel fordítások nagy részei is itthon, és így tovább, meg ugye az általad is említett Gyűrűk Ura a film az nagy lökést adott ennek az egésznek. Lesz a folytatás, ezt úgyis mindig megkérdezzük rögtön, bárki bármit ír, zenét csinál, az a következő kérdés mindig.
Hát igenis, meg nem is, ugyanis ez a kötet, ez a három kötet egy lezárja Fortius Maugisnak a történetét. Ugyanakkor, amit még a beszélgetés elején említettem, ez a nagy volumenű történet, amit a világ köré kitaláltam, ennek a megírása ez éppen most zajlik. Úgyhogy lezárt egy szakaszt ez a három kötet, és akkor a következő történet egy vékony szállal azért kapcsolódik majd ehhez, de egyébként egy önállóan is olvasható kötetről, egy hosszabb, egy nagyobb terjedelmű műről van szó, időben picit később fog játszódni, illetve itt már több szereplő, több új karaktert hozok majd be, és hát ugye a terjedelem miatt ugye el is hagyom ezt a kis regény formátumot most az egyszer.
Uh-huh. Hogy képzeljük el, hogy mindig úgy fogsz visszatérni a világhoz, hogy beugrunk és idézőjelbe egy kaland valaki másokkal, és úgy ismerkedünk meg vele, vagy ilyen óriás szinopszis, tudod, amit sokan aztán választanak, hogy akkor elkezdik az elejét, és írják, hogy mik a tervek a későbbre. Most azután, ha mondjuk ez a kötet meg lesz.
Vannak tervek után, azt követően is, igen. Utána már azt gondolom, hogy visszatérek megint a kisregényes formátumra. Ez valahogy nekem kicsit kényelmesebb, bár majd meglátjuk, hogy milyen az a fogadatása ennek a most meg, vagy a következő megjelenő műnek. Vannak még olyan történetszálak, amiket ugye ebből a trilógiából is egy kicsit tovább lehet szűni, illetve a majd most megjelenő kötetnek is lesz egy folytatása, de az is tényleg csak egy ilyen kis vékonyabb mellékszál, hogy azért ne legyen az, hogy valakinek mondjuk mind az 5-6 kötetet végig kell gyűrnie, hogy tényleg egy egész képet kapjon, hanem úgy azok is önállóan megállják a helyüket. Ilyen tervek vannak, ilyenből még vagy 2-3 kis regényre való ötlet az, ami motoszkál a fejemben, aztán majd meglátjuk.
Az, hogy ugye mondtad, hogy játszottál, meséltél, játszottatok ebbe a világba valaha is, vagy fel sem merült, hogy esetleg így közelítsétek meg?
Nem. Amikor szerepjátékoztam, akkor még ez a világ nem létezett, vagy csak nagyon gondolati szinten létezett, és tényleg most így regényről regényre én is több részletét kitalálom ennek a világnak, meg ugye muszáj is, úgyhogy az Avalantia névű királyság az most is így szépen épülget, meg újra bővül újabb helyszínekkel. Nem, mi legtöbbet a mágus fantasy szerepjátékkal játszottunk, belekóstoltunk még más világokba is, de ez volt egy ilyen közös pont, amivel a legkönnyebb volt a csapatot összeszedni, és egyébként megismertük ennek a világnak is a hátterét, ilyen kis regények, vagy ahhoz írott regényekből, úgyhogy az is egyfajta alapot adott. Ugye nem is azt próbáltam lemásolni, hanem azért láttam, hogy milyen mondjuk egy városnak a leírása, hogy alakulnak ugye a különböző fajoknak ugye a viszonyai, milyen érdekes dolgokat lehet megcsinálni, amikor valaki megalkot egy világot.
Gyakorlatilag a világalkotás az is muszáj, hogy az ember olvasson. Nyilván a játék ugyanolyan jó, hogyha beszéltem azzal még lehet, hogy még jobban el tud mélyülni, főleg ha még mesél is, ugye utána kell néznie mindennek, fel kell építeni a sztorit, és így tovább. Tehát majdnem olyan, mint egy előtanulmány egy-egy könyvhöz.
Igen, hasonló, illetve ugye akkor éreztem rá ennek az ízére, hogy milyen izgalmas, amikor ott van egy adott kaland, és akkor én most meg tudom letni a szereplőimet, vagy pedig olyan kihívások elé tudom őket állítani, amire nem számítanak, vagy ami olyan élvezetes volt őket úgy vezetni ezen az ösvényen, és akkor ez kicsit megint az írói dolgok felé mutatott, hogy igen, jó dolog, izgalmas dolog játszani a karakterekkel, meg olyan helyzetekbe sodorni őket, amire tényleg nem számítanak.
Uh-huh. Mennyire kezdenek el önálló életet élni a fejedbe a karakterek?
Egy-kettőre elmondható, hogy igen, hogy nem terveztem velük folytatást, de valahogy úgy az olvasói visszajelzések alapján is már egyre inkább hajlok rá, illetve úgy érzem, hogy több van bennük, még lehetne róluk írni, illetve még én is szívesen tovább figyelném az ő sorsukat, az ő kalandozásaikat. Úgyhogy mondhatom, hogy vannak olyan karakterek, akiknek van egy izgalmas továbbélése, Meg bizonyos karaktereknek, főbb karaktereknek meg az az érdekessége, hogy minél inkább belelátok az ő ugye, belső világukba, az ő múltjukba, a gondolatokba, annál inkább közelebb kerülök hozzájuk. Annál inkább izgalmasnak tartom ezeket a részeket, amik kibontják ezt, hogy kik ők, honnan jöttek, mik a motivációik.
Hogy írsz? Jegyzetek, vagy pedig ülsz is?
Mindkettő. Először egy ilyen jegyzetelés szakasz van nálam, amikor nekiállok egy kötetnek, akkor elő a könyv elejéről, végéről, közepéről, bárhonnan jön, amikor éppen jön egy ötlet, akkor azt leírom, és egy ilyen jó adag jegyzet már összegyűl, amikor én nekiállok, és akkor viszont az elejéről a végéig kronológiai sorrendben megyek, és akkor visszatérek ezekhez a jegyzetekhez. Úgyhogy mindkettő. Érdekes, hogy még mind a mai napig ceruzával írok és papírra. Az az első kézirat, és akkor utána jön egy ilyen letisztázás, amikor begépelem a szöveget, akkor nagyon sokat változik még az alapanyag, illetve még utána következik jó sok átnézés, nem csak általam, hanem amikor én már késznek gondolom, akkor ilyen béta olvasóim vannak, béta tesztolvasóim, akiknek odaadom a kéziratot, és ők is véleményezik. És akkor az ő véleményeik alapján ugye tovább gondolom, tovább javítgatom, csiszolom a kéziratot. Úgyhogy egy nagyon hosszú folyamat, de megéri, izgalmas. Meg mindenképpen érdemes ugye egy külső valakit bevonni, vagy akár minél több külsőst bevonni, hogy azért más szempontokat is kapjon az ember.
Már beszélgetésen én említettük, hogy az írás mellett zenével is foglalkozol. Több zenekarnak voltál a tagja, illetve mondtad, hogy most is van egy projektetek.
Hát ez a projekt egyébként nagyon régre nyúlik vissza, tényleg amikor én kezdtem tanulni zenélni, akkor már megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék egy saját zenekart, amiben én, mint basszusgitáros leszek, és akkor egyre több szerep hárult rám. Én írtam később ugye a szövegeket, aztán a dalok jó részét, aztán ugye már az énekesi posztot is el kellett foglalnom, és akkor ebből lett a Meotis nevű zenekar. Ugye a kezdete azt régen 2005-re nyúlik vissza, de az még csak két középiskolás srácnak a csörömpöléséről volt szó. 2011-ben, amikor én már Debrecenben éltem és ott tanultam, akkor alakult meg egy ilyen koncertképes felállás, és akkor ott mint helyi zenekar működtünk, illetve kaptunk már több meghívást, és akkor ez a pár év nagyon intenzív koncertezéssel telt, készítettünk egy felvételt, és utána viszont ez a csapat ez szépen lassan úgy szétszélett, akkor utána én újra szerveztem a zenekart, ez az új tagság készítette két középlemezt, az Avarok gyűrűje, illetve a Vérbúcsú című középlemezeket. Sajnos itt is megvolt a sok koncert, megvolt a sok élmény, aztán egy kicsit így kifulladt az egész, és megint szétszélettünk, és utána az én sorsom is úgy alakult, hogy visszakerültem Egerbe, de nem akartam veszni, hagyni ezt az egészet, és akkor úgy indítottuk tovább egyik barátommal ezt a dolgot, hogy ilyen stúdióprojektként működünk majd, és az mind a mai napig is folyik ez az együttműködés. Őt Molnár Bencének hívják, és ő a gitárokért felel, illetve a dobnak a programozásáért, illetve az ő házi stúdiójában vesszük fel a dalainkat.
Milyen témákat dolgoztok fel? Ami nekem különlegesítette a Meotist annak idején, ez pontosan ez volt, hogy nem a szokásos metába felelhető történetek jönnek, hanem ugye végre valami, ami magyarság, meg ami magyar ős történet, és ezt hozza be, ami egy friss dolog volt akkor.
Igen. Egy a műfajról még nem beszéltem, hogy ugye amikor kezdtem zenélni, akkor nagyon nagy hatása voltak rám ezek az északi zenék, az északi ilyen viking folk metal irányzat, és már a kezdetek kezdetén azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne, hogyha nekünk magyaroknak is lenne egy olyan zenekarunk, ahol ilyen népies elemeket felhasználva tényleg írnánk a mi múltunkról, és akkor így született meg az egész zenekarnak az ötlete. Igen, a koncepciónak a része az, hogy ezzel a régi világgal, az ős magyarsággal foglalkozunk, ugye legendák, mondák, valós történelmi események, ezek mind a szövegek témáját képezik.
De itt valahogy csak összeér a kettő, nem? Tehát a legendák meg a fantazír, az bizonyos szempontból így kapcsolódik egymáshoz, igen.
Igen, igen, ugye mondákból, legendákból merítettem ugye az íráshoz is, meg ugye kimondottan ugye a régi magyar mondáknak a, pedig a meutis dalszövegekhez szolgáltak egy nagyon jó alapanyagul.
Láttam, hogy rendhagyó irodalom órát is tartasz. Ez mennyire rendszeres, mennyire ritka?
Hát ez úgy indult, hogy kaptam egy felkérést egy régi ismerősömtől, és Badacsony Tomajban, illetve Tapolcán tartottam általános iskolásoknak, ugye a helyi általános iskolában, illetve ugye a helyi könyvtárban több csoportnak ilyen foglalkozást, és egész jók voltak a visszajelzések, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezzel érdemes még foglalkozni, úgyhogy majd nem sokára várható itt, kisvárosunkban is, a Bródi Sándor könyvtárban. Konkrétum nincsen, mert szervezés alatt áll, de az október 6-ai héten várható. Lehet, hogy több alkalmat is megszerzünk, ez majd attól függ, hogy hány csoportot tudunk fogadni, úgyhogy meglátjuk. Itt egyébként nem csak ugye a saját köteteimről fogok beszélni, meg nem a saját írói tevékenységemről, hanem magáról ugye a fantasy műfajnak a hátteréről, hogy honnan ered ez a műfaj, mi is ez a műfaj, milyen altípusai vannak, meg azért, hogyha már ugye könyvekről beszélünk, akkor ugye az olvasás fontosságát, meg annak az erényeit is szeretném megmutatni a diákoknak, illetve a kezdők és író palántáknak pedig pár ilyen hasznos tippel is szeretnék majd szolgálni.
Igen, mert ahogy említetted, hogy kevesebben olvasnak, mégis óriási kínálat van, az is fontos, hogy arra is meg tudjuk tanítani a olvasókat, hogy tudjanak jól választani abból, hogy mi az, ami megéri, hogy elolvassam, mi az, ami lehet, hogy kevésbé. Ez ugye mindig nehéz, mert abszolút személyes, de azért megvannak azok a standardek, ami alapján lehet így választani, meg segíteni nekik.
Igen, igen, meg hogyha nem ismernének egy-egy ilyen alzsánert, akkor rácsodálkozhatok, hú, jé, mi minden van itt még, és akkor érdemes kicsit jobban utána nézni, nem feltétlenül csak azokat a könyveket nézni, amik éppen a könyvesboltoknak a kirakatában van, hanem mondjuk nézzünk több felé, lássuk meg, hogyha régebbi kötetekről van szó, járjunk mondjuk könyvtárba, antikváriumokba is tudunk régebbi köteteket beszerezni, úgyhogy tényleg nagyon sok lehetőség van, tényleg inkább fel kell villantani előttük ezeket az opciókat, hogy mind megtalálják azt, ami őket érdekli, és ha már sikerült megfertőzni őket az olvasással, akkor már talán jó úton járunk.
Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor októberben találkozhatnak veled a mi hallgatóink is, akár a könyvtárban.
Rendben, várom én is őket szeretettel, és köszönöm én is a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai Közelkép című műsorunk végéhez értünk. Somoskői Viktorral, a Heves megyei levéltár igazgatóhelyettesével, alias Stienskád íróval beszélgettünk. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánva, elköszön önöktől a szerkesztő, Somosvári Eszter Anna.
Kedves hallgatóink, itt a